Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, a múltkori adásunkban vendégünk volt Herbúj Domonkos, a Nemzeti Filharmonikus főigazgatója, de arra gondoltam, hogy megkérdezzük a fő zeneigazgatót is, Vashegyi Györgyöt, aki itt is van a vonalban, hiszen annyira izgalmas évadnak nézelébe a Nemzeti Filharmonikusok. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, én is nagy örömmel beszélek erről az évadról, valóban nagyon izgalmas és szép évad áll előttünk.
Igen, Domonkos említette múltkor, hogy hát lesznek operák, és nem is akármilyen operák, sőt, hát tulajdonképpen egy sorozat elindult, mondjuk a Nemzeti Filharmonikusoknál mindig is volt opera, persze oratórikus jelleggel, de most a francia operák világába indult el egy, hát több mint kirándulás, azt hiszem, hogy inkább felfedező út, és ennek az első állomása volt a Werther, ami aztán meg is jelent lemezen, és aki kapkodja a fejét, mint én annak idén a sajtótájékoztatón, hogy a Goethe, Werther és a francia opera az hogyan össze, hát ugye arról van szó, hogy hiába Goethe-t azt valahogy a francia zeneszerzők találták meg maguknak, tehát a Faustot is Gounod csinálta meg, illetve készített belőle operát, és hát ugyanezt történt a Wertherrel is.
Hát igen, ebben egyébként semmi különösebb nemzeti jelleget nem kell keresni abban, hogy francia opera színpadra kerültek ezek a témák, egyébként Shakespeare is került bőven francia opera színpadra, olasz operában is. Az az igazság, hogy ott, ahol nagyon nagy formátumú opera játszás volt, ott szükség volt jó történetekre, jó librettókra, jó alapsztorikra, amit mondanánk, amelyekből opera librettót lehet írni, és hát a párizsi operaház, amelyet még a Napkirály 14. Lajos alapított az 1670-es évek elején, azóta egy jogfolytonosan lényegében megszakítás nélkül működő intézmény 350 valahanyadik évadján át.
Elképesztő.
Tehát nincsen ehhez hasonló kulturális intézményi kontinuitás Európában, a nyugati civilizációban ilyen nincsen, az egyházak nyilván egy picit más kategória, a katedrálisok, meg a szerzetes rendek, de kulturális, kimondott kulturális intézmény ilyen nincsen, és hát ráadásul a párizsi opera már a megalakulásakor, tehát már a 17. század végén egy olyan nagy intézmény volt, amely tulajdonképpen a mai állami operaházakhoz hasonlít. Tehát ez azért fontos érteni, hogy óriási repertoárunk szemben, a francia forradalomig körülbelül ez 500 egész estés opera maradt, a forradalomig.
Hihetetlen.
Van a bő évszázadban, azóta meg hát nyilván hasonlóan sok-sok-sok száz opera, és az én életem úgy kapcsolódott össze a francia operákkal, hogy francia zene, francia opera miatt szerettem bele a francia nyelvbe és a francia kultúrába ezelőtt több mint 30 évvel, akkor kezdtem el franciául tanulni, Rameau miatt, és hát elindult egy 12 évvel ezelőtt elindult egy együttműködésünk a Versailles Barokkzenei Központtal, illetve a Palazzetto Bruzzanéval, amely szintén egy francia intézmény, a Versailles Központ az egy állami intézmény, a Palazzetto pedig egy magánalapítvány, egy francia magánalapítvány, amely Velencében, Olaszországban működik, és az utóbbi intézmény, tehát ez a magánalapítvány a francia romantikus zenét kutatja. És az elfeledett francia romantikus zenét veszi előre, és ezen belül hát az operákhoz egy különleges repertoárt jelent, különleges súlyú repertoárt, és hát én azt hiszem most tartok a 20. vagy 21. operám, teljes francia operámnál ebben az évadban, amelyet lemezre fogok venni. Ennek a jelentős része francia barokk opera volt, ezeket zömben Versailles koprodukcióban csináltuk, de most már a Palazzettóval egy Méül, egy Le Moyne, egy Cherubini, egy Massenet, és egy, ott már 5 teljes operát vettünk lemezre, az ön által említett Massenet Werther, ez volt a Nemzeti Filharmonikusokkal az első lemezünk, egyébként nagyon szép sikereket arat a lemez, tehát díjakat nyert, sok díjat nyert a Klasszika magazinban, nemrég BBC-n volt a 7 lemeze, Gramofonban is nagyon jó kritikákat kapott. Tehát sikeres a lemez, és még további pozitív visszajelzések várhatóak, úgy tűnik. És ez volt az első közös lemezünk a Nemzeti Filharmonikusokkal, de nem is ez volt a történetnek az első állomása, mert tulajdonképpen az én utam a Nemzeti Filharmonikusok főzenei igazgatóságához pont a francia romantikus operákon keresztül vezetett. 2021. decemberében vezényelhettem egy Félicien David operát, az Herculanumot. Félicien Davidot nem nagyon ismerik Magyarországon,
nem.
Ő évre Erkel Ferenccel és Schumannal egy évben született, ugyanaz a generáció. Egy nagyszerű francia romantikus zeneszerző, és az ő Herculaneum című operájának akkora élmény volt az előadása mindannyiunk számára. Egyébként ezt a, azt hiszem az a Magyar Televízió talán már ötször leadta ezt a koncertet, valamiért úgy látszik nekik is tetszett, és népszerű a múlt héten sugározták legutoljára.
Igen, tényleg láttam is most, hogy...
Ez az a koncert volt, amely 2021. decemberében zajlott a Műpában, és ez annyira nagy élmény volt a zenekarnak is, a találkozás ezzel a repertoárral, a nagyszerű francia énekesekkel, hogy azt hiszem ez a, ennek a koncertnek a sikere elég jelentős szerepet játszott abban, hogy utána egy fél évvel engem meghívtak erre nagyon-nagyon megtisztelő posztra, hogy elvállalnám-e a főzenei igazgatóságát a Nemzeti Filharmonikuson, így kerültem ide. A Werther lett az első lemezünk, az már megjelent, és most éppen vágjuk Lalónak az Isz királya című operáját, amelyből a lemez szerintem tavasszal fog megjelenni szintén a Palazzetto kiadásában. Úgyhogy hát sok minden összegyűlik. Igazából én nagyon sok lemezt csináltam, francia lemezt a barokk repertoárból. Most is párhuzamosan csinálom mind a kettőt. A barokk repertoárból Jean-Philippe Rameau-nak 7 operáját vettük lemezre, 7 teljes operáját. Aha. És a utoljára megjelent lemezünk a Le Boread, az, amelyik a Warner-nél jelent, meg az éppen most pénteken nyerte el a Diapason d'Or-t, tehát a Diapason magazinnak a aranyhangvilla díját, ez egy nagyon-nagyon, ez az egyik legkomolyabb nemzetközi.
Hú, hát belegzi. Gratulálok!
És ezek úgy erősítik egymást, ezek a kétfajta tevékenység, hiszen ugyanazt a fajta repertoár kétfelől közelítjük meg, és hát nagyon fontos tudni, hogy a francia zenetörténetben jelentős részben az operaház miatt, ahogy ezt mondtam, egy olyan intézményi kontinuitás van, amely egy zenetörténetben is van egy fantasztikus kontinuitás. Egész éven érdemes látni a francia zenetörténetet, meg rengeteg remek művet ismerhetünk meg, és annak a Nemzeti Filharmonikusonnak az opera bérletének évről évre ezért egy visszatérő pillanata, amikor francia romantikus operát játszunk. Ilyen lesz ebben a szezonban Ambroise Thomasnak a psziché történetét feldolgozó operája. De a visszatérve az eredeti kérdésre, tehát a Nemzeti Filharmonikusok nagyon szereti az operát, mint műfajt. Azt hiszem a magyar közönség is nagyon szereti azokat az operákat, amelyek magas zenei színvonalon vannak előadva, kiegyenlítetten kiváló szereposztással, a zenére koncentrálva, és sokszor így, ha egy jól sikerült zenei kivitelezés, az a tapasztalatom, hogy pótol nagyon sok mindent a színpadból és a színpadképből, és ennek jegyében egy Bellini operával készülünk most novemberben, az Il Pirata, a Bellini Kalóz című opera, amely a 19. század elején valamilyen formában elhangzott már egyszer Magyarországon, de körülbelül 200 év után most fog először elhangozni újra, hát tulajdonképpen magyarországi bemutatónak is lehetne nevezni. Utána én következem ezzel az Ambroise Thomas operával, és Carlo Montanaro érkezik hozzánk egy turandotra még az évadban, egy koncertszerű turandotra. Nyilvánvalóan igyekszünk olyan operákat választani, amelyek ritkábban mennek, mondjuk az Operaház műsorán, és hát jut bőven mindenkinek izgalmas darab. Most éppen a 26-27-es operát keressük, akkori francia romantikus operát. Én közben nagy Massenet rajongó lettem, tehát ez már egy másik történet.
Elképesztő felhozatot. Azt gondolom, hogy az említett szerzők közül egy van, akit minden budapesti ismer, ez Bellini, ugye a Norma, illetve a Norma fa miatt, mert hogy azonnan kapta a Bellini operáról a nevét. De igazából azt akartam kérdezni, hogyha jól értem, akkor ebből a sok-sok felvételből a Werther az első, ami Budapesten készült.
Nem, ezek mind Budapesten készültek, vagy néhány készült közülük Pécset, csak a Werther volt az első, amelyet a Nemzeti Filharmonikusokkal készítettem. Uh-huh. Az összes többit a Purcell kórussal és az Orfeó zenekarral, tehát az általam 30-valahány évvel ezelőtt alapított együttesekkel csináltam a többi lemezt. Ez volt az első, amikor a Nemzeti Filharmonikusokkal csináltuk. Egyébként a francia romantika iránti rajongásunkba azóta a Concerto Budapestet is sikerült bekapcsolni, tehát velük is már több ilyen projekten túl vagyunk, és hát egy fantasztikus szólólemezt rögzítettünk velük Oud Extrémúval, aki a világ egyik legcsodálatosabb mezzoszopránja most jelenleg. Ővel egy francia romantikus mezzoprogramot vettünk föl, amely szintén a jövő szezonban fog megjelenni.
Érdekes abba belegondolni, hogy tulajdonképpen akkor itt a franciákat meg lehet győzni arról, egyrészt, hogyha jól értem, akkor ők adják az énekesi gárdát, és ők eljönnek Budapestre egy magyar zenekarhoz, és egy magyar felvétel készül erről a francia operáról, és hogy ez azt gondolom, hogy nagyon nagy büszkeség, hogy ez azért megfelel ennek a fajta nemzetközi, hát nem tudom, standardnak.
Hát igazából arról van szó, hogy ez a létező legmagasabb szakmai színvonalú nemzetközi együttműködés, amelyben én már francia korbarátaimnak...
Igen, valahogy erre próbáltam rákérdezni.
12 éve benne vagyok, ugye izgalmasabb, a lemezkiadókat is, ha felsoroljuk egyébként, ugye a Glossánál készítettünk sok francia barokk operát, az Aparté számára, most az Alfánál fog megjelenni a következő Rameau operánk, a Warner, ami azért hát a világ
hát igen, persze.
A lemezcége. Most a Palazzetto Bruzán ne adja ki saját zászló alatt a nemzeti filharmonikusokra ezeket a francia romantikus operákat, és a Palazzetto Bruzánéről érdemes azért azt tudni, hogy a múlt szezonban ők nyerték meg az International Classical Music Awards-ot, tehát a legmagasabb független klasszikus zenei díjat lemezkiadó kategóriában. Az operák között pedig egy Massenet opera felvételük nyerte meg ezt a díjat. A barokk vokális kategóriában egyébként az én egyik lemezem. Ezt vettük át Cyril Dubois barátommal közösen, a világ egyik legcsodálatosabb lírai tenorjával közösen a Spanyolországban most áprilisban. Tehát ez egy nagyon izgalmas nemzetközi együttműködés, és hát nagy dolog, hogy ebbe bele tudtunk a magyar rendkívül tehetséges magyar zenészek, ebben na, komoly szerepet tudnak vállalni. Én ezért kaptam meg a francia lovagrendet a francia kulturális minisztertől néhány évvel ezelőtt, pontosan ezek miatt a francia operák kértett erőfeszítéseményt.
Fantasztikus, hát tényleg gratulálok, és hát azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk a nemzeti filharmonikusokra, meg hát erre az egész vállalkozásra, hogy Magyarországon rögzülnek ilyen fantasztikus nemzetközi anyagok.
Ez megmutatja azt, ez a projekt szerintem, hogy micsoda tehetség és lehetőségek vannak itthon, és hogyha megfelelő nemzetközi együttműködésbe, de nem csak nemzetközi, hanem be egyáltalán az együttműködést szeretném hangsúlyozni, amelynek sajnos Magyarországon a kultúrája nem áll elég magas szinten, és
hát
ezért, és ugye a magyar nép legendás együttműködési készségére, ugye sok-sok könyvet és rádióműsort vezettek már, de minden esetre tanulnunk kell a franciáktól, és valószínűleg a mi zenetörténetünk nem kevésbé csodálatos egyébként a magyar vonatkozású zenetörténet, az mindig a nagy kérdés, hogy megfelelően tudunk-e sáfárkodni ezekkel a ránk hagyott
hát
örökségül kapott kulturális kincsekkel. A Haydn a Magyar Régzenei Központ, amelynek én vagyok most
igen,
a vezetője, az a nemzeti romantika előtti repertoár terén erre tesz kísérletet. És ezek a nemzetközi minták nagyon-nagyon fontosak számunkra. Egyébként sok nemzet irigyelheti őket, tehát szerintem nem csak magyar, számunkra magyarok számára, hanem tulajdonképpen Európában más népek számára is nagyon tanulságos, hogy néhány emberen milyen sok múlik, néhány intézményen milyen sok múlik, hogy milyen csodát tudtak alkotni a francia zene kutatása terén ez az intézmény. Együtt hagyj jegyezzem meg, hogy a Massenet opera, amelyet beszéltünk, a Werther,
igen,
az a 40. teljes operája a Palazzetto Bruzaninak, amelyet kiadott.
Elképesztő számok, hihetetlen. De ha már itt tartunk, meg a nemzetköziségnél tartunk, ugye van egy nagyon ritkán hallott Liszt oratórikus mű, a Szent Erzsébet legendája, ami el fog hangzani nem csak a MIPA-ban, hanem, ha jól tudom, Amsterdamban is, és Brüsszelben. És ha valaki megkérdezné tőlem, hogy hát mi a különbség a főigazgató és a főzeneigazgató között, akkor azt tudnám mondani, hogy hát bizony a főigazgató úr, Herbói Domokos úgy fogalmazott, hogy hát ez egy nagyon drága előadás, mert hogy Liszt ebbe mindent és mindenkit beleírt, tehát elképesztően nagy zenekar, illetve hát énekkar kell hozzá, hogyha én ezt jól tudom.
Hát ez Lisztnek az első oratóriuma, ugye Liszt számára nagyon fontos volt Árpádházi Szent Erzsébetnek a személye, az ő élete, az ő tényleg szent élete, és ugye ő egy olyan magyarnak született Árpádházi szent, aki azért Németországban élt, Németföldre került, és a története, ez egy nagy romantikus oratórium, ez mondom Liszt első oratóriuma, amely egy igazi romantikus víziókból áll, tehát amelyek a szent életén végig kalauzolnak bennünket, és azért választottuk ezt a művet, most a Liszt ünnep, tehát a MIPA által szervezett Liszt ünnep fesztiválnak a nyitó koncertje lesz ez ma este, tehát este 7 órakor a MIPA-ban. Azt hiszem több egyébként élő közvetítésben is meghallgatható a koncert a Bartók Rádión is, és a MIPA.hu-n webcast formájában is. És utána ezzel a műsorral holnap elutazunk Amsterdamba. Szombaton az amsterdami Concertgebouwban játsszuk ezt, amelyik a világ egyik legcsodálatosabb koncertterme. És a Zaterdag Matiné keretében, amelyik hát a Magyarországon kevéssé ismert, de azt hiszem az egész európai klasszikus zenei életben az egyik legkiemelkedőbb klasszikus zenei koncertsorozat. Egy teljes szezonban minden áldott szombat délután koncert van az Amsterdami Koncertgebouwban, és minden egyes műsor egyedi és megismételhetetlen. Ritkaságokat nagyon szeretik. Én a már említett Lalo operával jártam ott legutoljára Amsterdamban februárban, és a Nemzeti Filharmonikusokkal most lépünk föl ott másodszor. Egyébként az énekkar talán már harmadszor is lesz ott, mert az énekkar néhány évvel ezelőtt már közreműködött egy kortárs Widmann oratóriumnak az előadásába ugrott be a Nemzeti Énekkar hatalmas sikerrel. Úgyhogy oda megyünk, Amsterdam Koncertgebouw mindig óriási élmény, a terem, a közönség, az akusztika, a kulturális millió, és másnap, vasárnap Brüsszelben is megszólalhatjuk ezt. Ugye a mű, az kötődik, ennek az a kis turnéhez kötődik a magyar, a Európai Uniós elnökséghez is.
Igen.
És ezért ideillő a téma. Egy olyan magyar témájú darabot választottunk, amely magyar és egyben nagyon európai, hát ilyen volt Liszt Ferenc is.
Ilyenkor egyébként egyeztetni kell például a Koncertgebouwval arról, hogy mi lesz ez a mű, vagy ez ilyenkor hát ránk van bízva?
Legalább másfél éve le van kötve ez a dátum, tehát most igazából a 26-27-es szezonon egyeztetünk.
Világos, most nem is csak a dátumra gondoltam, hanem magára a műre, tehát hogy...
Hogyne, természetesen, ők mérlegelik, ez egy olyan koncertsorozat, amelynek a költségvetését részben a Holland Rádió állja, másik részből pedig jegybevétel, tehát nekik ott el kell adniuk egy este, vagy egy ilyen koncertetek, délutáni koncertek, el kell adniuk legalább 1500 jegyet.
És ilyenkor Liszt neve tulajdonképpen az, amire hát ők rácsapnak, vagy amivel eladják a jegyeket. Most azért kérdezem, mert nyilvánvaló, hogy egy ilyen történet, az keveset mond mondjuk az ottani közönségnek, de valószínűleg maga Liszt Ferenc egy olyan hát magyar brand, de egy nemzetközi brand, ami mindenhol és minden időben működik.
Hát azt hiszem az Amsterdami Koncertgebouwon belül ennek a sorozatnak a közönsége, azt hiszem az egész világon az egyik legjobb klasszikus zenei közönség. Tehát ők ezt a sorozatot egyébként valamikor, ha jól tudom, a 60-as években kezdték, és az egy akkori holland kormány, amikor szabaddá vált a szombat, tehát a szombat munkaszüneti nappá vált, akkor kezdeményezték azt, hogy legyen magas színvonalú kulturális klasszikus zenei program szombaton, és így született meg ez az Aterdax Matiné sorozat, amely azóta mondom, hát már 50-60 éves, nem tudom pontosan melyik mikor kezdték, de nagyon régóta tart, és hát elképesztő sikeres sorozat, és nagyon-nagyon kifinomult közönség van ott egyébként, akik ritkaságokat és nagy műveket szeretnek egyben hallgatni. Tehát volt alkalmam ottani kollégákkal beszélgetni, akik mondták, hogy a mai opera világ legnagyobb sztárjainak az egyikének a Dária estirei, és alig lehetett eladni a jegyeket, mert a közönség mondta, hogy ők nem Ária estet szeretnének akármekkora sztárral hallgatni, hanem nagy műveket és ritkaságokat.
Fú, hát elképesztően izgalmas lesz, nagyon-nagyon drukkolok, hát biztos nagyon nagy siker lesz. Közben elszállt az időnk, de én nagyon köszönöm Vashegyi Györgynek, a Nemzeti Filharmonikusok főzenei igazgatójának, hogy itt volt és elmondta ezeket. És hát azt tudjuk mondani a hallgatóinknak, hogy menjenek föl az NFZ honlapjára, minden ott van, illetve hát a MIPAN honlapján is meg lehet találni a különböző koncerteket, az operákat, és tájékozódjanak. Fogunk még beszélgetni az idén, mert nem maradt időnk arra, hogy beszéljünk arról a különleges karácsonyi koncertről, ami egy kortárzenei koncert lesz, vissza fogunk rá mindenképpen térni.
Van az ide, annyit hagyd mondjak el, hogy december 12-én James Macmillan, aki ma az egyik legnagyobb élő zeneszerző, egyik legnépszerűbb zeneszerző, ő saját maga fogja vezényelni a karácsonyi oratóriumát a MÜPÁ-ban, érdemes rájelenteni.
Hú, na jó, akkor erről még mindenképpen beszélünk. Vashegyi Györgynek, a Nemzeti Filharmonikusok főzenei igazgatójának nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a turnéhoz.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra.